Szeretettel köszöntöm a testvéreket, bőjt harmadik vasárnapján. Ennek a vasárnapnak a latin neve Oculi, azaz a szemek vasárnapja. Ezen a héten, illetve vasárnap a liturgiában a 25. Zsoltár 15. verse hangzik el: Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábam a csapdából. A hét igéje pedig Lukács evangélium a 9. fejezetéből a 62. vers: aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Legyen áldás mai Isten tiszteletünkön, illetve az Isten tisztelet utáni közgyűlésünkön. Kezdjük el most alkalmunkat a választott énekkel. Az Eke énekeskönyvből énekeljük ma az énekeket. A kezdő énekünk a 202-es számú ének.
Thank you. Bibliában a 246-os éneket fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Jézus Krisztusban a mi váltságunk, az ő bocsánata, az ő kegyelménnyájunkkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam megváltom drága vére, tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, tekints gyengeségünkre, és hallgass meg kérésünket. Emeld fel hatalmas jobbodat, és őrizd meg híveidet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által bőjt harmadik vasárnapjára előírt szentigét, melyet megírva találunk Királyok első könyvében a 19. fejezet első versétől a 8. a következőképpen. Királyok első könyvének a 19. fejezetéből olvasom az igét az első verstől. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkora azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és azt mondta neki, kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos is egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, és megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünknek beszédét, válaszul mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljunk helyet, és szeretném megkérdezni azt, hogy a jelenlévő testvérek közül kik azok, akik az előző hónapban ünnepelték a születésnapjukat, a e világban megérkezésüket. Kézfeltartással vagy felállással itt is, szuper. És van-e olyan közöttünk, aki az elmúlt hónapban ünnepelte a megtérésének vagy újjászületésének az alkalmát? Van ilyen? Úgy látszik, akkor ez inkább a nyári hónapokra jellemző, akkor én ebből azt szűröm le, hogy nagyon fontos, hogy elmenjünk hitmélyítő hetekre, csendes hetekre, mert ott történnek ezek a fordulatok, de ez azért megtörténhet nyilván egy ilyen évközi alkalmon is. Akkor szeretettel kérjük a köszöntőket, hogy szolgáljanak itt közöttünk.
A 138. Zsoltát olvasom. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hall meg szavamat, főled legyen figyelmes könyörgő szavamra. A bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged.
Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggel, mint az őrök a reggel. Bízd rál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud áltani. Meg is váltja Izrael minden
Yeah.
most szeretnénk kérni azokat, akik az előző hónapban, februárban ünnepelték születésnapjukat, hogy álljanak fel.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Én külön köszönöm azt, hogy bűnbánati zsoltárt és bűnbánati éneket hoztatok, hiszen ez a szolgálat, ez nem csak a születésnaposoknak szól, hanem mindenkinek, aki itt van az Isten tiszteleten, és a böjtnek a közepéhez érkeztünk, ami Istennek egy drága lehetősége a bűnbánatra, hogy beletekintsünk az ő igéjébe, és meglássuk azt a mélységet, amibe a bűneink miatt kerültünk, és nagyon szívbemarkoló volt, ahogy énekeltétek a segíts, segíts. Tényleg így kell nekünk is kiáltani az Úrhoz, amikor szembesülünk azzal, hogy mi az a mélység, amibe kerültünk. Akár a saját bűneink miatt, akár mások bűne miatt, akár azért, mert egy sebzett bűnökkel megterhelt világban élünk, nincs más lehetőségünk az életre és az életben maradásra, mint az, hogyha kiáltunk az Úrhoz. Csendesedjünk el, imádkozzunk! Drága Úrunk, olyan hálásak vagyunk neked a drága lehetőségért, hogy mélységeinkben, nyomorúságainkban kiálthatunk hozzád. De köszönjük neked azt is, hogy nem csak akkor kiálthatunk és imádkozhatunk, amikor bajban vagyunk, hanem akkor is, amikor hálás a szívünk, mert ajándékokat, áldásokat élünk át. Urunk, így köszönjük most neked, meg születésnapos testvéreinknek az életét, azt, hogy őket megajándékoztad ezzel a földi élettel, megajándékoztad velük az ő családjukat, és megajándékoztad a gyülekezetet is velük. És köszönjük neked azt, hogy te az ő szívükben, lelkükben is erőteljesen munkálkodsz, és kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj ezután is. Így kérjük a te áldásodat az ő életükre, családjukra, és köszönjük neked most a szolgálatot is, és a Marcsek családnak az odaszánását is te irántad, és a gyülekezet iránt is. Így hallgass meg imádságunkat. Amen. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljük a főéneket, ami az Eke énekeskönyv 150-es számú éneke. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 11. fejezetében, a 14-től a 23. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumának 11. fejezetéből olvasom, a 14. verstől. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak: Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hogyha most nem Isten tiszteleten lennénk, hanem mondjuk Biblia órán, és ülnénk az asztal körül, és lenne lehetőségünk hosszasan beszélgetni erről az igéről, akkor most azt a feladatot adnám a testvéreknek, hogy mindenki fogalmazza meg azt, hogy, vagy mondja meg azt, hogy ebből a felolvasott ige szakaszból mi volt az a mondat, vagy mi volt az a fél mondat, amit a leghangsúlyosabbnak gondol. Most egy pillanatra megállok, hogy csak úgy magában mindenki ezt végig tudja gondolni, vagy hogy mi volt a témája, ugye ott van a testvérek előtt kivetítve is, ugye a szöveg, hogy melyik az a része ennek, vagy miben tudnánk úgy összefoglalni, hogy na hát akkor ennek az igének ez a legfontosabb része. Megkockáztatom, hogy a testvérek úgy nagyjából ugyanarra gondolnak, mint amire én gondoltam, amikor ezzel az igével elkezdtem foglalkozni, és tulajdonképpen elkezdett nyomasztani engem ez az ige. Hogy hát az ördög, meg az ördög ereje, meg az ördög munkája, és hogy ezzel a témával kell nagyon foglalkoznunk. Aztán számomra egy annyira különleges élmény volt az ma hajnalban, ilyenkor mindig elmegyek a templomhoz leellenőrizni, hogy biztos beindult-e a fűtés, és ez ilyenkor számomra mindig egy olyan különleges lehetőség, hogy ott vagyok hajnalban a templomban, csak néhány perc erejéig, és olyankor valahogy Isten sokszor, mintha felgyújtaná a villanyt. És bementem a templomba, így megálltam ott egy pillanatra az oltár előtt, és így azt mondtam, hogy te jó ég. Hát ennek az igének igazából nem is az ördög téma a legfontosabb témája, hanem az a félmondat, ami a 20. versnek a második felében található, hogy bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. És hogy amikor én kiállok ide most a testvérek elé prédikálni erről az igéről, akkor nekem nem azzal kell kezdeni, hogy mi van az ördöggel, így ördög, meg úgy ördög, hanem nekem azzal a mondattal kell kezdeni, ami ebből az igéből ragyog, hogy bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Ez a fő üzenete ennek az igének. És minden más, ami elhangzik ebben az igében, az ennek a fényébe kerül, hogy bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Azaz, ahol ott van Jézus, ott ő az Úr. És ahol ő az Úr jelen van, ott ő az Isten erejével és hatalmával szól, cselekszik, és ott olyan dolgok történnek, amik egyértelmű bizonyítékai annak, hogy jelen van az Isten országa. Bizony, jelen van. Elérkezett hozzátok az Isten országa. Mit jelent ez? Hát jelenti azt, hogy helyreállások történnek emberek életében. Akkor van jelen az Isten országa, amikor azonnal történnek változások emberek szívében, életében, és történnek olyan szabadulások, ami emberi erővel, emberi hatalmasságok által lehetetlennek tűnnek. Elérkezett az Isten országa. Történnek helyreállások, és a gonosz, a rossz elveszíti az erejét. Nem azt jelenti, hogy eltűnik abban a pillanatban, de elveszíti az erejét. Nem uralkodhat többé a gonosz az ember felett. És olyan helyzetekben, amelyekből nincsen kiút, azokban a helyzetekben Jézus mégis képes szabadulást, gyógyulást, új kezdetet hozni emberek életébe. És mivel kezdődött ez a felolvasott szakasz? Egy ilyen szabadulásnak a megtapasztalásával. Hogy Jézus kiűzte a néma ördögöt egy emberből, és megszólalt a néma. Azaz, egy ember, akit elnémított a gonosz, megszabadult, és újra tud beszélni. Vagy két fejezettel korábban, amikor a megszállott fiúnak a meggyógyításáról olvasunk, hogy egy gyermek, akinek az egész életét megnyomorította az a gonosz, amelyik tönkre tett mindent, nem csak az ő életében, hanem a szülei életében is, az a gyerek végre újra normális emberhez méltó életet tud élni. Mert Jézus odalépett hozzá, és jelen van az Isten országa Jézus Krisztuson keresztül. Vagy a felolvasott igeszakasz utáni részekből, mondjuk a 13. fejezetből, ahol meg azt olvassuk, hogy Jézus meggyógyít egy meggörnyedt asszonyt, aki 18 éve görnyedten éli az életét. És Jézus felegyenesíti, kiegyenesíti az életében azt, ami olyan szinten megterhelt volt, hogy meggörnyedve élte az életét. Hányan vannak itt a gyülekezetben olyanok, akik még nincsenek is 18 évesek? Ugye a gyerekek, akik lementek, milyen nagy szám ez számukra? Vagy a mi életünkbe belegondolni, micsoda időszak egy 18 évnyi időszak? Mennyi minden történt velünk annyi idő alatt? Ennek az asszonynak ilyen hosszú időn keresztül volt, meggörnyedt az élete. És jött Jézus, és felegyenesítette, kiegyenesítette az életét. Mert jelen van az Isten országa akkor ott, Jézuson keresztül az asszony számára. Szabadulás történik. Vagy aztán pár fejezettel később, Zákeusok szívében Isten átveszi az uralmat. Akkor, amikor Jézus jelen van a házában, belép az életébe, és azt mondja, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. És akkor ennek a Zákeusnak a szívében a pénz lekerül a trónszékről, és oda kerül a helyére az Isten. És sok szegény ember, nem csak a károsítottak, a megkárosítottak, hanem nagyon sok szegény, nyomorult ember haszonélvezője lesz annak, hogy ennek a Zákeusnak az élete meggyógyult, helyreállt, hogy őt az Úr Jézus megszabadította attól a gonosztól, aki fogva tartotta őt addig. Ahol Jézus jelen van, ott ő cselekszik, és ott jelen van, közöttetek van az Isten országa, és ott a gonosznak nincsen többé hely. Mai vasárnapnak mi volt a mottója, amit mondtam a bevezetőben? Hogy ez az okuli vasárnap, a szemek vasárnapja. Szemem állandóan az Úrra néz. Testvérek, az a kérdés a mai igék alapján számunkra, hogy hova néznek a mi szemeink, és hogy ahova néznek a mi szemeink, ott mit látunk? Kit látunk ott? Látod-e valóban Jézust? Azt, aki Úr mindenek felett? Látod-e a szemeddel, és a lelki szemeddel, a hiteddel? Látod-e ezt az Úr Jézust? Aki Úr mindenek felett. Újra hangsúlyozom. Akivel, akiben és aki által van szabadulás, van helyreállás. Akivel az Isten országa nyer teret. Drága testvérem, akármilyen helyzetben is vagy, akármilyen nyomorúságban, mélységben, kilátástalan helyzetben is vagy, látod-e ezt a Jézust, aki így Úr mindenek felett? Drága testvérek, én azt gondolom, hogy ez a mai prédikációs alapige, ez egy nagyon szomorú felkiáltójel. Nagyon szomorú felkiáltójel. Mert olyan emberek szólalnak meg ebben az igében, akikkel Jézusot elkezd aztán beszélgetni, akik látják a csodákat, látják a szabadulásokat, látják a helyreállásokat, de Jézust valójában nem látják. Illetve nem olyannak látják, aki ő valójában. Az ő szemükben Jézus nem Úr mindenek felett, hanem, és ez döbbenetes, ez a két dolog, ami kiderül ebből az ige szakaszból, egyrészt az ő szemükben Jézus ugyanazon a szinten van, mint az ördög. Ugye értjük ezt ebből az igéből, amit itt mondanak, hogy ők úgy látják Jézust, hogy ő egy szinten van az ördöggel, a gonosszal, aki mindent megtesz az ember tönkretételére, pedig nem, ő messze fölötte van. És a másik, ami még durvább, hogy ők nem Úrnak látják Jézust, hanem minek? Szövetségesnek. A gonosz szövetségesének. Aki a Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével teszi azokat a csodákat, amiket tesz. Tehát tulajdonképpen azt mondják, hogy te szövetkeztél az ördöggel azért, hogy ámulatba ejts bennünket. Hát ez valami elképesztően döbbenetes. Azok után, a csodák után, amiket látnak. Hogy láthatják Jézust ilyennek? Ez egy nagyon szomorú felkiáltójel, ez az ige. És ezek az emberek, akik ott vannak, ezek Izrael népének a tagjai. Isten népéhez tartoznak. Nyilván templomba is járnak. És vallják azt, hogy az Úr az Isten. És mégis az Isten fiát, a messiást, a megváltót, aki ott teszi a csodákat a szemük láttára, az ördöggel sorolják egy szintre, meg egy szövetségbe. Hát nem döbbenetes ez? Azt látják, hogy itt talán Jézus csak manipulálni akar. Hogy ez az egész csak látszat. Pedig mi az igazság? Hogy Jézus menteni akar. Menteni akarja az embert. Helyreállítani akarja az embert. Azt szeretné, hogy megélhesse az ember azt a jót, amire az Isten elhívta. Amivel az Isten meg akarja akadályozni. Drága testvérem, hadd kérdezzem meg ennek az igének az alapján, hogy te hogy vagy ezzel? Te hogy vagy ezzel? Te látod-e
Jézus Krisztusban, a győztes urat. Látod-e benne azt, aki mindenek felett való? Tapasztalod-e az Isten országának jelenlétét? Itt és most, abban a helyzetben, amiben vagy, vagy amiben vagyunk. Látod-e? Ha tanulja, vagy részese vagy az Úr helyreállító munkájának, ha tanulja, részese vagy szabadulásoknak, akkor mit indít el ez benned? Én azt gondolom, ha bőjtben vagyunk, és a bőjt az önvizsgálatnak az ideje, akkor ennél a kérdésnél mindegyikünknek meg kell állni, és meg kell válaszolni az Úrnak ezt a kérdést, hogy amiket én láttam eddig megtörténni, Uram, a te kezed nyomán, az mire indított el engem? Milyen látást adott nekem? Milyen felismerést kaptam ezáltal? És testvérek, ez azért nagyon fontos kérdés, mert ebből az igéből is kiderül az, hogy nem mindenkit késztetnek ezek a nyilvánvaló csodák arra, hogy leboruljon az Isten előtt, hogy dicsőítse a mindenható Istent, hogy átadjon mindent az életéből az Úrnak. Vannak, akiknek ez kevés. Vannak, akiknek ez kevés. Kevés az, hogy Jézus eddig milyen jeleket tett. És vannak, akik gyanakvóak, és valami manipulációt sejtenek a háttérben. Ez a realitás. Vannak ilyenek. De ugye, közülünk senki nem tartozik ezek közé az emberek közé. Ugye nem? És miért fontos ez? Mert vannak pillanatok, amikor elérkezik a döntésnek az ideje. Amikor nem lehet tovább okoskodni, amikor már nincs idő az időhúzásra, vagy lehetőség az időhúzásra, mert dönteni kell, hogy Jézussal, vagy Jézus nélkül. Vele, vagy ellene. Az igénynek ez az utolsó mondata, ez nagyon mellbevágó. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az tékozol. Nincs középút. Nem lehet semlegesnek maradni. Ezért én azt gondolom, hogy ma az Isten döntésre hív bennünket, mindenkit, ezen az igén keresztül. Hogy aki még nem döntött, az döntsön. Aki viszont már döntött, az erősödjön meg abban a döntésében, amit egyszer már meghozott az életében, hogy megújulhasson az élete és az Úrral való kapcsolata. Ez az egyik nagyon fontos része ennek a mai igének. És van még egy dolog, amire azt gondolom, hogy ma mindenképpen ki kell térnünk, és ez pedig az, hogy a meghasonlás, amiről szó van itt az igében, a meghasonlás az nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes, életveszélyes. Az az ige, amit szerepel az eredeti szövegben, megnéztem, hogy a szótár hogyan magyarázza, ilyeneket jelent, hogy darabokra tép, szétoszt, részekre szakad, megoszlik, meghasonlik. Az, hogy Jézus kiűzi az ördögöt valakiből, az azt jelenti, hogy megtöri az ördög uralmát annak az embernek az életében. És ezek után az a vád ellene, hogy Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Mintha együtt működne Jézus az ördöggel, csak azért, hogy ő nagynak látszódjon. De hát ez képtelenség. Az uralmat a gonosz soha nem adja át önként, senki felett, senkinek. És az ördög alapvetően ellene van mindennek és mindenkinek, aki az Istentől jön. Márpedig Jézus, az Isten fia, az Istentől jött. és a szabadulások, amik ott megtörténtek, meg ma is megtörténnek, azok valódiak. Az nem csak látszat, nem csak showműsor, amivel le akarják nyűgözni az embereket. Testvérek, Jézus nem produkálja magát azért, hogy körülrajongják, hanem valóban hatalommal cselekszik, hogy valódi szabadulások történjenek. És ez olyan mértékben szembe megy a gonosz szándékával, hogy maga a felvetés is őrültség, hogy mintha köztük bármilyen egyesség is lehetséges volna. És ebből fakad az az üzenet, hogy a meghasonlás borzasztóan veszélyes. Ha azzal kapcsolatban, hogy Jézus valóban Úr-e mindenek felett, ilyen meg olyan vélemény is lehet egy közösségben, akik magukat Isten népének vallják, akkor az a közösség a pusztulás felé sodródik. Ez nagyon egyértelműen kiderül ebből az igéből. Vagy ha vita tárgyát képezhetik a nyilvánvaló csodák, és ördögöt kiáltanak egyesek a valódi szabadulások és életrendezések láttán, akkor jaj annak az egyháznak, amelyik ennek teret ad. És ha meghasonlik magával egy gyülekezet, akkor darabokra szakad az Isten országa bennük. És ez nagyon súlyos dolog. Ezzel nem szabad játszani. Ez egy figyelmeztetés. Ma erről az igéről prédikálnak lelkészek evangélikus egyházunkban. Remélem, hogy erről prédikálnak, mert ez a kiírt ige erre a vasárnapra. És én azt gondolom, hogy ami sok helyen választások is vannak most, vagy beiktatások vannak, tehát maga a konkrét gyülekezetnek a jövője is kérdés, ott nagyon fontos, hogy az Isten igéje erre figyelmeztet. Arra, hogy az Úrra kell figyelni folyamatosan és szüntelenül, és a cselekvő Úrnak kell mindig teret adni, hogy az Isten országa működhessen és jelen lehessen az egyház életében. Szemem állandóan az Úrra néz. Tényleg így van-e? Ha igen, akkor a lábak szabadulnak a csapdából. A bűn, az Isten elleni lázadás, az önzés csapdájából éppen úgy szabadulnak, mint az emberi okoskodásnak a csapdájából, ami itt ebben az igében is előkerül. Akkor teret nyer a szívben az Úr Jézus. Akkor általa jelen van az Isten országa, és akkor ez nem kérdés többé senki számára. Vagy akkor, ha szemem állandóan az Úrra néz, akkor szabadul a láb a széthúzásnak a csapdájából is. A gonosz szándéknak a csapdájából is. A vallásos önhitségnek a csapdájából is. Akkor ebből mind-mind az Úr meg tudja szabadítani az emberek, a közösségek életét. De csak akkor, ha a szem állandóan az Úrra néz, és alárendeli magát Jézusnak, aki Úr és megváltó, győztes szabadító. És testvérem, hadd tegyem fel a második kérdést is. Hogy látod-e őt így? Felismerted-e őt így, mint Urat? És ha igen, akkor még mindig ránézel-e? És még mindig annak látod-e őt, aki ő valójában? A bőti időszak, újra mondom, egy drága lehetőség mindenki számára. Lelkésznek, tisztségviselőnek, gyülekezeti tagnak, mindenkinek egy drága lehetőség az önvizsgálatra. Hogy mérlegre tegyük az Isten előtt, hogy milyen a mi életünk, és milyen az Úrral való kapcsolatunk. Testvérek, így hív ma minket az Úr, az úrvacsorai oltárhoz, hogy szabadító ereje, hogy megújító ereje, hogy a gonosz feletti hatalma a mi életünkben újra megnyilvánulhasson. És így hív ma bennünket a tisztségviselők megválasztására is. Azzal a felelősséggel, hogy ránézve, vele egységben hozzunk döntéseket, hogy közöttünk még inkább teret nyerhessen az Isten országa. Legyen így, ezért imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te győztes Úr vagy. Köszönjük neked azokat a csodákat, szabadulásokat, amiket átélhettünk a saját életünkben, és amiknek tanúi lehettünk itt a gyülekezetünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy azokat a nehéz helyzeteket, nyomorúságokat, terheket is eléd hozhatjuk, amelyek megvannak még az életünkben, és kiálthatunk hozzád segítségért. Könyörülj rajtunk! És Urunk, kérünk téged, hogy te segíts meg minket, hogy a tekintetünket soha ne vegyük le rólad. Bocsásd meg, Urunk, azt, hogy van, amikor másra nézünk. Van, amikor a nehézségre nézünk, van, amikor a támadásra nézünk, van, amikor önmagunkra nézünk. De köszönjük neked azt, hogy te újra és újra jössz, és megrázol bennünket, hogy emeljük fel végre újra a tekintetünket rád. Kérünk, Urunk, ebben erősíts meg minket, személy szerint is, és mint gyülekezetünket is. Legyen áldott a te neved. Amen. Most énekeljük a Teremts bennem tiszta szívet kezdetű éneket, a 167-es ének az Eke énekes könyvből. Hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz. Kedden 17 órakor bibliaóra. Szerdán 9 órától babamama kör. Pénteken 17 órától konfirmációi és ifjúsági óra. Vasárnap 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör. Isten tiszteleteinket a philadelphia.luterán.hu internetes oldalon élőben közvetítjük. Ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége. Gyülekezeti hírlevelünkből vigyünk bátran másoknak is. Aki a következő hírlevélbe szeretné megosztani írásban is a bizonyságtételét, attól azt kérem, hogy március 15-éig küldje el azt nekem e-mailben a hulajenikő@gmail.com e-mail címre. Gyülekezetünk éves programterve megtalálható a Fali Újságon és gyülekezetünk honlapján. Nézzük meg és írjuk be a naptárunkba a ránk vonatkozó alkalmakat. A tegnapi napon, munkás csendes napon lehettek itt együtt a testvérek. Hálásak vagyunk azért, hogy sokat szépülhetett a templom és az udvar a mozduló testvérkezek által. Nem került be a bulletinbe, de Peti fölhívott és kérte, hogy hirdessem, hogy kiszedtek császárfákat a testvérek, és van néhány tő, ami elvihető. Ha valakinek szüksége lenne erre, akkor Istvánnál lehet érdeklődni.
Jövő héten pénteken jönnek hozzánk az Eke Biblia Iskola C évi hallgatói, hogy a hétvége során betekintsenek gyülekezetünk életébe, a cigány misszióba, és szolgáljanak közöttünk. Szombaton pedig 8 órától tartjuk a hittanverseny egyházmegyei fordulóját itt Nyírteleken. Hordozzuk imádságban ezeket az alkalmakat. Isten tiszteletünk után választó közgyűlést tartunk itt Nyírteleken is, illetve Kisvárdán is. 3 napi rendi pont van, az első az SMS módosítás, a második a tisztújítás választás, a harmadik az egyebek. A megválasztott presbitereket és tisztségviselőket március 17-én iktatjuk be, így együtt itt Nyírteleken, ezért Kisvárdán nem is lesz azon a napon Isten tisztelet, hanem mindenkivel ide készülünk. Hordozzuk imádságban továbbra is az egész választást, illetve az új presbitériumnak a szolgálatát. Kisvárdán a templom falai kívülről javításra szorulnak, emellett szükséges egy járdát is építeni a templom és a kisház közé. Szeretnénk ezekre a munkákra pályázati forrást találni, de a presbitérium döntése alapján gyűjtést hirdettünk. Kérjük a testvéreket és köszönjük az eddigi adományokat, hogy aki erre a célra tud adakozni, és ezt szívesen teszi, akkor vagy pénztárosunkat keresse, vagy persejbe dobott összeg esetén írja rá a borítékra, hogy erre a célra szánja adományát, vagy utalás esetén pedig a közleményben jelezze ezt. Illetve egy másik kérés érkezett hozzánk, a nyíregyházi Túróci iskolának az egyik diákja, Szofi, nagyon súlyos betegséggel küzd, az ő gyógyulására is gyűjtést hirdettek az egyházmegyében. A fali újságon megtaláljuk az ezzel kapcsolatos adatokat, illetve imádkozzunk is érte. És ez sem került még be a bulletinbe, hiszen ma reggeli hír, hogy Pali bácsi kórházba került, és imádságban kell hordoznunk Pali bácsit is, Ildikót is, és az egész családot, hogy az Úr adjon gyógyulást neki, ha erre lehetőség van, nagyon várjuk vissza Pali bácsit ide a gyülekezetbe, de nagyon fontos, hogy hordozzuk őket imádságban. És még egy, ami szintén nincs benne a bulletinben, de Peti is említette, és itt ül közöttünk Mégen, akit én eddig nem ismertem, de a gyülekezet igen, Isten hozta újra körünkben, bátran megszólítható majd, gondolom, délután is, Isten tisztelet után, ha valaki eddig nem vette észre. Isten áldása legyen életünkön, az Isten tiszteletünkön, és most akkor az ige hirdetésre, vagy a úrvacsora vételre készülve énekeljük a 29-es számú éneknek az első versét. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A liturgiában a 24-es éneket fogjuk énekelni. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk! Urunk, megváltónk, bűnökkel és gondokkal terhelten, külső és belső feszültségektől megfáradva járulunk hozzád. Örömmel és hálával fogadjuk hívásodat, megnyugvást keresünk nálad. Taníts minket szelídségre és alázatosságra, hogy felismerjük és elismerjük hibáinkat, és felvegyük a te igádat, a megbocsátó és segítő szeretet szép igáját. Amen.
Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot, tekintsünk bele abba a tükörbe, amit Isten a 10 parancsolat által ad most elénk. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus úrunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet, bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened, megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És testvérek, most hozzuk elé csendes imádságba az Úrnak, hogy mi az, ami a leginkább terheli az életünket, és amiben kérjük az ő szabadító munkáját. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot.
Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Vagy Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, testvérek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Annyi lenne a kérésem, hogyha a jelenlévők között van olyan, aki csak áldásra jön ki, nem úrvacsorára, a gyermekek közül, és én ebben nem vagyok biztos, az legyen szíves jelezni nekem, jó? Így várom szeretettel ide a testvéreket.
14-es.
Thank you.
Imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És Urunk, jövünk eléd imádságban, Pali bácsival együtt és Pali bácsi családjával. Könyörgünk hozzád az ő életéért, az ő helyreállásáért, gyógyulásáért. De hálát adunk neked azért a sok-sok ajándékért és áldásért, amit már eddig a mi számunkra általa adtál. És kérünk téged, hogyha lehetséges, akkor állítsd őt helyre, hogy még sok mindent átélhessünk a te kegyelmedből együtt. Urunk, kérünk téged, hogy te adj bölcsességet az orvosoknak, és te adj erőt és megnyugvást a családtagoknak. Te légy ott Ildikóval is az ő aggodalmában, és te erősítsd az ő hitét is. És kérünk téged, Urunk, hogy neked legyen gondod a választásra is, hogy mindaz, ami történik itt most majd a közgyűlésen, az valóban a te akaratod szerint legyen, hogy a gyülekezetünk, ahogy eddig is már annyi mindenben tapasztalhatta meg a te vezetésedet, és azt, hogy a felelős tisztségben lévő emberek valóban rád figyelve hoznak meg döntéseket, hadd tapasztaljuk meg ezt ezután is. Így kérünk, Urunk, hogy te tarts kézben mindent. Te tarts kézben a nehézben lévőt, te tarts kézben a közösséget, és te tarts kézben azt is, akinek most talán kiegyensúlyozott az élete. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg minket. Amen. Testvérek, menjünk el és hirdessük az Úr halálát, feltámadását, szabadító erejét, azt, hogy ő valóban Úr mindenek felett. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel, és ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Szemem az Úrra néz szüntelen, mert ő szabadítja ki lábam a csapdából. Kedves testvérek, most csak azoktól a testvérektől szeretnénk elköszönni, akik nem tagjai a közgyűlésnek, az a választói névjegyzékben nem szerepelnek. Ha van ilyen közöttünk, azzal kezet fogok a kijáratnál. Többieket arra kérem, hogy maradjanak még, és akkor elkezdjük a választó közgyűlést. Áldott hetet kívánok mindenkinek, erős vár a mi Istenünk.